16 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Snopper Zsuzsa belső építésszel Csegezi Mária beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió vendégeként a stúdióban Snopper Zsuzsa belső építészt. Isten hozott.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Nos, ezen a mai napon és ebben a beszélgetésben szeretnénk megismerni a te több mint 4 évtizedes munkásságodat. De mielőtt rátérnénk, ismerjük meg azt a családot, ahonnan származol, és különösen is édesapádat, aki híres építész volt. Megtennéd, hogy bemutatod Snopper Tibort?
Természetesen, nagyon nagy örömmel, nagyon-nagyon szerettem apámat. Ő az úgynevezett Dániás évfolyamnak volt a tagja. Aki nem szakmabeli, az nem nagyon ismeri, hogy 1944-ben 2 vagy 3 évfolyamot kimenekítettek. Először Lengyelországba, utána Németországba, hogy legyen értelmisége Magyarországnak, mikor a háború véget ért. Egy építész évfolyamot, azt hiszem, és gépészeket is vittek ki, és az építészek azok tovább menekültek Dánia felé. Lehetett választani, vagy hazajönnek, vagy pedig elmennek Dániába. És az az egész évfolyam elment Dániába, Szilgeborgba, és a Nemzetközi Vörös Keresztnek a védelme alatt éltek ott. Természetesen mindenki megpróbált munkát vállalni. Apám építész irodába dolgozott Koppenhágában, és ott ismerkedett meg a modern építészet alapjaival. 47-ben jött haza dán feleségével. Született egy kisfiúk, és sajnos hát elváltak. És apám leköltözött Szegedre, de úgy költözött le Szegedre, hogy ő az iparterbe kezdett építészként dolgozni. Az akkor is egy nagyon jó szellemi műhely volt. Nem volt lakása, nem tudta magával vinni a családon, de rengeteg munka volt, és apám nagyon szeretett dolgozni, és 68 épületet tervezett meg 10 év alatt, utána vagyta a tervezést. Mert szívinfarktusa volt, ami gyenge lefolyású volt, és úgy döntött, hogy élni szeretne. Innentől kezdve a szegedi tervezővállalatnak a munkáját irányította. De addig is, hát fantasztikus épületeket, modern épületeket tervezett. Például a Csongrádi fürdőt, aminek a belsejét is megtervezte az utolsó szögig, ami abban az időben azért nem volt divat az építészek körében. Szegeden nagyon sok lakóházat, több emeletes házakat. Például a szegedi szállodának a rekonstrukciós terveit ő csinálta. A 60-as években a szegedi várnak a rekonstrukcióját ő csinálta. De ezen kívül Kecskemétre az első Kodály gimnáziumot, illetve a zenei általános iskolát ő tervezte. Nagyon szép, és nagyon szerették a kecskemétiek azt az épületet is. Nagyon szigorú funkcionalitás volt jellemző rá, tehát hogy az, amire készül, azt a lehető legalázatosabban kiszolgálja. A másik az egyszerű vonalvezetés és az anyaghasználat. Úgyhogy a tégla, mint olyan, az a skandináv építészetben is használatos, ő is nagyon szerette. És a homlokzaton tükröződött, úgy, mint ahogy a régen a barokk házakban is, az, hogy hol mi történik a házban belül. A szegedi kollégium Új-Szegeden épült, annál próbálta ki azt, hogy a közösségi tereknek a homlokzaton volt egy tagozata, ami kihangsúlyozta a közösségi tereket, igen, és ez adott a homlokzaton egy ritmust, és hát ez egy új dolog volt, egy kellemes fényárnyék hatás is, és bontotta a felületet, szóval nagyon sok ilyen szakmai mélységet ismert és gyakorolt.
ilyen közegbe felnőni, akkor ne csodálkozzunk, miért is lettél te belső építész. Teljesen természetes dolog lehetett az életedben.
Hát ez érdekes. Apu sokat mesélt otthon a munkáiról, hogy mikor mit csinál. És hát én imádtam őt, és én mondtam neki ragyogó szemekkel, hogy én építész akarok lenni. És akkor ő azt mondta, hogy ne legyél te építész, inkább legyél belső építész, mert a belső építésznek sokkal nagyobb a szabadsága. Abban az időben nagyon sok előírás volt az építészek számára, ilyen normatívák, és iszonyú nehéz volt ezeknek megfelelni. Ez volt az első lökés, és a második lökés ahhoz, hogy én belső építész legyek, az nagyon érdekes, mert felvettek Szegeden a Tömörkény István Gimnázium művészeti szakközépiskolába díszítő szobrász szakra. És egy kicsit kétségbe voltam, mert ugye mindenki festőművész akar lenni, hát természetesen. Ellenben volt egy fantasztikus tanárnő, akit úgy hívtak, hogy T. Nagy Irén, aki Borsos Miklósnál tanult az Iparművészeti Egyetemen szobrászatot, és az első órán azt mondta nekünk, ott álltunk bambán, ugye, tizenévesen. Na gyerekek, mit lehet ezzel a szakmával kezdeni? Ez díszítő szobrász. És mondja, hogy lehet valaki gipszöntő, gipszfaragó, lehet kőfaragó, lehet restaurátor, lehet belső építész. Na, erre én fölkapcsoltam a mondtam, hogy én most már biztos, hogy az lesz. És ettől a pillanattól belső építész szerettem volna lenni.
Díszítő szobrászat szakon egyet biztos, hogy nagyon meg lehetett tanulni, a stílus irányzatokat, azt, hogy éppen milyen épülethez mi az, ami illik, és ez nagyon jó alapokat adhatott a belső építész szakmádhoz is.
Hát természetesen, mert megtanultuk a tagozatokat, ezekből készítettünk mintadarabokat, megtanultunk önteni, öntő mintát készíteni, és az, hogy a klasszikus építészetnek a tagozatait ismertük, az természetes volt, és nagyon jól tanítottak művészettörténetet. Tehát ez rendkívül jó alap volt. És a rajzról nem is beszélve, engem Salai Ferenc hódmezővásárhelyi festőművész tanított rajzolni, aki valami egészen különlegesen tanított, és egy nagyon nagy művész volt.
És innen kerültél aztán az Iparművészeti Főiskolára?
Igen, igen. Anyámékkal beszélgettünk, hogy én menjek el rajz tanárnak, vagy pedig belsőépítés legyek, és akkor mondtam édesanyámnak, hogy anyukám, én belsőépítés leszek. Persze a családi segítség megvolt, úgyhogy albérletben laktam, és akkor dolgoztam egy évig, előkészítőre jártam, és akkor utána felvettek.
Hogy emlékszel vissza a főiskolai évekre, a tanáraidra? Kik voltak a mestereid?
Nagyon jó építészek voltak. Szorok György, Rubik Ernő, Jánosi György, Vámosi Ferenc. Ők tanítottak bennünket.
És talán Gulyás Dénes is?
Igen, Gulyás Dénes ábrázoló geometriát és festést tanított nekünk. És hát egy rendkívül művelt ember volt, és a negyedét nem értettük sajnos akkor, amit mondott. De megragadt, és később utána néztem nagyon sok mindennek. Például őtől lehallottam először a sikiterítésnek a 17 módszerére, amit én most már nagyon tudatosan alkalmazok is.
Mikor diplomáztál? 79-ben?
78-ban. 1978. január 24.
Akkor ezen a pályán voltak nők? Tehát jellemző volt a pályára az, hogy női pálya?
Erre a szakmára igen. Sokan voltunk lányok.
És hogyan indultál? Mi volt az első munkád?
Hát ez nagyon érdekes. Jenei Lajos, egy vezető építész volt abban az időben, és a AET-nek a főmérnöke, és oda jött hozzám, és azt kérdezte, hogy nem akarok-e az AET-be jönni dolgozni. És akkor mondtam, hogy igen, gőzöm nem volt, hogy mi az, hogy AET. Ez egy HMBM cég volt abban az időben. Az azt jelenti, hogy honvédelmi és BM munkákat csináltuk Zömében. De ami nagyon-nagyon jó volt, hogy az a fajta hierarchia, ami például a köztibe megvolt. Tehát ha bekerült egy kezdő belsőépítész, akkor évekig rajzolt egy menő belsőépítésznek. Ez itt nem volt. Tehát az első rögtön önállóan tudtam dolgozni. Volt egy belsőépítész iroda, ahol csak belsőépítészek voltak, és akkor ott osztották le ránk a különböző építészeket, hogy kivel dolgozzunk.
És emlékszel az első munkádra is?
Persze, hogy emlékszem. Kis Imrét osztották rám, és egy sportcsarnokot csináltam vele. Igen. A Százhalombattai sportcsarnokban előcsarnokot, ruhatárat, és a küzdött térre terveztem egy egyedi kihúzható pacsort. Nem volt pénz, ugye? Hát ez az első. Nem voltak anyagok. Tehát mindent meg kellett tervezni egyediben, mert szóba se jöhetett az, hogy külföldről hozzák be, és csak külföldön gyártották, így aztán iszonyú drága volt, meg kellett tervezni.
De akkor ez ebben a korban azt is jelentette, hogy jó szakiparosok dolgoztak mellettetek.
Igen. Igen, igen, de hát ez mindenhol emberfüggő. Én nagyon szerencsés voltam, hogy minden elképzelésemet megvalósították.
És amikor megnyílt ez az edzőcsarnok, akkor elmentél, kipróbáltad?
Jé! Nem.
Nem?
Lehet, hogy művezetni voltam. Igen, művezetni, az biztos voltam. De amikor kész lett, akkor nem.
Innen hova vezetett az út? Mert hogy a pályafutásod nagyon színes. Edzőcsarnoktól az üdülőkön keresztül a magánházakig és színházakig mindennel foglalkoztál. Nagyon érdekes az életutad. Mesélj róla.
Mindennek az alapja az IT volt. Abból a szempontból, hogy 10 évig dolgoztam ott. Például én csináltam annak idején a onkológia fő épületének a belsejét, aminek nagyon komplikált volt a technológiája. És hát sokszor egy hónap áll csak rendelkezésre.
Ilyenkor az építész és a belső építész nagyon szoros kapcsolatban kell, hogy álljanak egymással.
Természetesen, és nekem minden munkámnál a fő szempont az volt, hogy az építészeti gondolatot fejtsem tovább. És én próbáltam azt minél jobban segíteni a belső építészet eszközeivel.
És akkor gondolom, hogy itt az anyagismeret kulcskérdés.
Igen, igen, de az anyagismeret az a gyakorlattal jön, mert az embernek vannak elképzelései. Azt, hogy ezeket az anyagokat hogyan kell beépíteni, azt természetesen megtanulta, de hogy milyen hatásuk van ezeknek, és hogyan lehet egymás mellett használni különböző anyagot, hogy ne monoton legyen. Na most ez a felfogás, ez ellentétes a modern felfogásával, hiszen a modernnél a nagy felületek és a nagy dekoratív felületek azok, amik dominálnak, és én úgy voltam ezzel, hogy ezeket a felületeket mindig szerettem kombinálni, mégpedig úgy, hogy egyfajta játékosság jöjjön létre a térbe.
Hogy nézett ki ez az elején? Meg kellett harcolni az építésszel, hogy érvényesüljenek az elképzeléseid, vagy ez egy kicsit simább ügy volt?
Hát ez nagyon érdekes, ez is építészfüggő. Ez egyik kedves építész kollégám, Károly István, aki apámnál kezdett, mint fiatal építész. És tervezett egy házat a belvárosba, egy árkádos házat, ami előtt én mindig elmentem, hogy többször megfordult, hogy hűha én ezzel az építéssel együtt dolgozhatni. És egyszer csak, ugye ott voltam az IT-be, és oda jött hozzám a Károly István, és mondta nekem, hogy ő dolgozott apámmal, stb., és hogy mi lenne, hogyha én tervezzék vele. És akkor elkezdtünk tervezni.
És... Látszik, és benne van a munkáidban, hogy amit te kitalálsz, azt meg is valósítod.
Igen, de azért nem erőszakosan, hanem mindig konzultálva az építésszel. Végül is ez mindig hasznos, tehát az építésznek a szempontjai nagyon fontosak, és ezek mindig visszahatnak az ember belső építészeti munkájára.
A vállalat után saját lábra álltál?
Hát ez úgy történt, hogy férhezmentem, lett 2 gyermekem, és akkor már kezdtek fölbomlani a nagy vállalatok, és nem is volt nagyon érdemleges feladat. És akkor... úgy döntöttünk a férjemmel, hogy akkor szabadúszó leszek. Hát ez egy nagyon nagy bátorság volt utólag is visszanézve. De megkerestek építészek, és tudtunk együtt dolgozni.
Ha a kezdeti éveket nézzük egészen az önálló lábra állásig, akkor milyen belső építészeti munkáidat emelnél ki? Mi volt az, amire a legszívesebben gondolsz vissza?
Hát nagyon jól tudtam együtt dolgozni Macák Johannával. Ővel a 120 férőhelyes könnyűszerkezetes óvodát csináltuk, akkor a DIFSZ vendégház uszodáját, meg az egész vendégházat. Akkor Károly Istvánt említettem, akivel a 16 tantermes iskolát csináltuk, Kazincz Barcikára.
És ezekben az években már egyedi bútorokat is terveztél?
Egyedi bútorokat, mint beépített bútorokat természetesen terveztem, mert nem voltak bútorok. Ezért mindent meg kellett tervezni. Tehát én kezdettől fogva a bútort terveztem. Engem nagyon érdekelt a bútortervezés, csak abban az időben a gyárakba nagyon nem lehetett elmenni tervezőnek, mert le volt fedve a pálya. Tehát minden gyárban volt egy-egy vezető belső építész, aki nem engedett oda mást. Próbáltam mindig új dolgokat csinálni, tehát új feladatokat. Szeretett nagyon a könyvtáros az IT-ben, mert volt egy új feladat, akkor bevettem magam a könyvtárba, és ott utána néztem, tanultam, és akkor úgy kezdtem neki a feladatnak.
Létrejön a Schnopper Design.
Az egyik asztalos kollégám mondta azt, hogy magának olyan jó neve van, azt mondja, használja, és akkor így lett a Schnopper.
Emlékszel az első önálló munkára a saját cégedben?
Talán igen. A Szent István Király zeneiskolának a több célú termét csináltuk, a Károlyi Pistával szintén, és egy kiváló akusztikus tervezővel, Arató Évával terveztük. A mai napig stúdió minőséget tud a terem.
Akkor így gyakorlatilag három szakma találkozott.
Igen, igen, feltétlenül. De ez mindig így van, hogy egy nagyon szoros kapcsolat van a társtervezőkkel ahhoz, hogy egy jó belső legyen belőlem. Az érdekessége a teremnek az, hogy abban az időben sport létesítményre adtak állami támogatást. Tehát ezt a termet úgy kellett megtervezni, mint hogy a tornaterem lenne. Ez meghatározta az anyagokat. Faburkolat megy körbe, de minden egyes felület mögött van akusztikus burkolat. Lukacsos tégla mögé helyeztük el a hangelnyelő anyagot, az izolítót. Nem lehet semmit látni kívülről természetesen, de stúdió minőséget tud. És a hang visszaverő felületek pedig a mennyezeten és a hátfalon helyeződtek el. És akkor a másik nagyon kedves munkám az a Pesti Színház rekonstrukciója. Kiírtak egy nyílt pályázatot. Együtt dolgoztam Füstös István építéssel, és az István egy rendkívül racionális építész, és nagyon jól használható színházat csináltunk. Az engedélyezés tervig eljutottunk, de utána már nem ment tovább, sajnos. Ez nem valósult meg, szép lett volna modern is, és izgalmas. És hát a másik kedvenc munkám, ami egy nagy állomás volt, az a balatoni nyaraló volt, amit szintén a Füstös Pistával csináltunk. Egy házaspárnak csináltuk, a hölgy tagja magyar származású, Angliában élt, és a férfi pedig amerikai. Maga az együttműködés is nagyon izgalmas volt, mert...
Kultúrák találkozása lehetett.
Igen, mert végül, amikor úgy bementem és elkészült az egész interjúra, akkor azt éreztem, hogy hű, ez olyan amerikás, de azért ott van az, amit az ember elképzelt.
Én csak fotók alapján ismerem ezt az épületet. Nagyon szép, egyszerű, letisztult belső terek.
Hát egy kicsit fogas feladat volt, mert egy sátortetős ház és egy nyaktagból állt, és ezt egységessé összegyúrni, ez volt az én feladatom. És ez a nagy osztású padló, természetes anyag, ez az, ami összerántotta az egész teret, és ez általában nagyon jellemző a Wright épületére is, hogy a fát azt nagyon szereti használni.
Nem csak arra törekszel, hogy az a tárgy vagy az a bútor szép legyen, hanem legyen funkcionális, ugyanakkor a magyar kultúrának az értékeit is hordozza. Bizonyos stíluselemeket, vagy látásmódot. Hogy lehet ezt ötvözni? Ez valami különleges képesség.
Hát ez egy nagyon érdekes út. ez ott kezdődött, hogy még nagyon kezdő építész voltam, és akkor volt egy ilyen magánmegrendelőm is. Azt mondta nekem, hogy jó, hát ez neki nagyon tetszik, amit itt elképzeltem a belsőbe, de modern bútort én ne tervezek be, majd ő vesz valamit a bizományi áruházban. És akkor ez így szöget ütött a fejem, hogy mi az, hogy vesz valamit? Mi az a valami, ami több, mint a modern bútor? Hiszen mi a skandináv dizájn emlőjén nőttünk föl, úgyhogy nekünk az természetes volt, hogy minél egyszerűbb, minél kevesebb anyagból készüljön, stb. Stb. És akkor én elkezdtem tanulni. Újra tanultam a bútortörténetet, végiganalizáltam minden stílust, és ennek lett egy nagyon érdekes konklúziója, hogy a funkcionalitás az egy minimális igény volt mindig, és mindig megvolt. Tehát mindenkorban nagyon jól tudták használni a bútorokat. De erre az egész kultúrának a szemlélete rárakódott. És gyakorlatilag az ornamentika az volt az, ami egyedivé tette ezeket a bútorokat. Tehát a szerkezeti felépítés, a tagolási rendszer, az minden stílusra egységes volt, és az egyediséget, az pedig az ornamentik adta. Ezt kezdtem el alkalmazni a bútortervezésbe. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út. Kezdődött a plasztikával, ami a numero egyes család, és utána elkezdett izgatni azt, hogy a sík díszítést, amiben az egyiptomiak nagymesterek voltak, azt hogyan lehetne kombinálni ezzel a fajta plasztikus felfogással. Ez volt a második család, és akkor ennek voltak tanúságai. Felvetettem egy másik kérdést, hogy mi van akkor, hogy a két gyártási technológia, a porcelán és a fa egy bútoron találkozik. Ez egy új minőséget jelentett, és egy új lehetőséget arra, hogy minél sokszínűbb legyen egy-egy bútorcsalád, azzal, hogy a mázaknak a minősége milyen, a mázaknak a színe milyen, a mázaknak a felülete milyen, hogy a fa színe és ennek a porcelánnak a mázfelülete hogyan kapcsolódik egymáshoz. Tehát ez is megint egy új kapu, egy nagyon izgalmas kezdeményezés lehet.
És a variációk a végtelenségig bővíthetők.
Pontosan, és az az érdekes, hogy minden egyes bútor stílusban, ha megfigyeljük, vannak alapbútor típusok. És ezeknek a variációit jelenítették meg. Erre az egyik legszebb példa a gotikában a ládaszék, amit egészen másképpen csináltak Hollandiában, ami Franciaországban. Hollandiában általában redőzetes ornamentikát használták, de majdhogy nem csak azt. Addig, amíg Franciaországban ilyen csipkeszerű, finom ornamentikát, egy mérműves ornamentikát terveztek, ami valami egészen különleges. És akkor itt kijön az az érdekes kérdés, hogy az európai kultúra igenis európai nemzetek kultúrája. Tehát a gyökér az egy, a kereszténység, és erre építette föl minden egyes ország a saját kultúráját, és természetesen a saját látásmódja szerint a tradícióra. És ezért van az, hogy ezek az országok tulajdonképpen a sokféleséget jelenítik meg egyszer, és másodszor az egymásra hatást vándoroltak a mesterek, vittek szemléletet, akkor hatottak egymásra. És ez az a gyökér, ez az a hihetetlen erős kapocs, ami az európai kultúrát jellemzi. És ebben a magyar kultúra meg nagyon érdekes és nagyon különleges. Hát mi is nagyon sokféle látásmódot ötöztünk bizonyos korokban, bizonyos stílusokban. Például nagyon érdekes a reneszánszban, ugye a török hímzések, az ornamentikájának a ritmusa, az megjelenik a ládákon, az erdélyi ládákon például. De a népművészetünk az meg valami egészen különleges abban a szempontból, hogy tökéletesen ugyanaz jellemző rá, mint a stílusokra. Azaz van egy általános jellemzője, ami minden egyes tájegységre jellemző, és van egyedi jellemzője, ami a tájegységeknek a külön-külön látásmódja.
Snóper Zsuzsa belső építésszel Csegezi Mária beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Mária Rádió.